30 bázisponttal 1,2%-ra emelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Az irányadó kamat emelésével párhuzamosan az egynapos betéti és hitelkamatlábakon is 0,3%-pontot emelt az MNB. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a döntést követő háttérbeszélgetésen azt mondta, addig folytatják a kamatemeléseket, ameddig az inflációs előrejelzések fenntartható módon el nem érik a jegybanki célsávot. A monetáris tanács áttekintette a magyar gazdaság főbb makrogazdasági folyamatait, és egységesen azon az állásponton volt, hogy szükséges a júniusban megkezdett monetáris szigorítási ciklus folytatása, mondta az MNB alelnöke. Virág Barnabás hozzátette, ez azt jelenti, hogy folytatják az alapkamat emelését, ezzel és az ezt kiegészítő további lépésekkel véget ért a negatív kamatok kora Magyarországon.
A júliusi döntés értelmében a jegybanki alapkamat 30 bázisponttal 0,9%-ról 1,2%-pontra emelkedik. A 30 bázispontos alapkamat emeléssel összhangban, hogy a kamat folyosó széleinek emeléséről hasonló mértékű, tehát 30 bázispontos emeléséről is döntés hozott a monetáris tanács. Ezzel összhangban az overnight betéti kamat szintje több mint 5 év után negatív tartományból pozitív tartományban 0,25%-ra emelkedik, miközben ugye az overnight, illetve az egyhetes fedezett hiteleszköz új kamata 2,15% lesz. Tehát ezzel azt mondhatjuk, hogy Magyarország elhagyta, lezárta a negatív kamatok korát.
Virág Barnabás azt is elmondta, arra, hogy az összes kamatkondíció pozitív tartományban legyen, több mint 5 éve, utoljára 2016 tavaszán volt példa. A növekedési kilátásokról szólva közölte, a beérkező adatok szerint a magyar gazdaság a második negyedévben dinamikus növekedést mutat, és két számjegyű lehet a növekedés.
A magyar gazdaság az idei év egészében, amennyiben a világban nem következik be egy súlyos negyedik hullám a koronavírus járvány tekintetében, akkor az idei év egészében a magyar gazdaság egy 6% körüli, 6% fölötti növekedés ütemet fog tudni mutatni.
A jegybank alelnöke szólt az infláció megugrásáról is. Elmondta, álláspontjuk szerint azokban a gazdaságokban nőtt az infláció, amelyekben nagyobb sebességgel valósult meg az újranyitás. Mint mondta, Magyarország ilyen ország.
Az infláció tekintetében arra számítunk, hogy a következő hónapokban csökken az infláció, ugyanakkor várhatóan az év végéig a jegybanki tolerancia sáv felső széle, tehát 4% fölött alakul. Számításaink szerint valahol majd az év végéhez közeledve november környékén lehet egy újabb lokális csúcs ebben a folyamatban, de általában igaz az, hogy 4% fölött marad az inflációs ráta 2021 végéig, és várhatóan az infláció 2022 elején kerül újból a jegybanki tolerancia sávba, és a monetáris politika szigorító ciklusa következtében fog 2022 közepétől a jegybanki cél körül stabilizálódni. Tehát a célunk az továbbra is az, hogy a árstabilitást, tehát a 3% körüli inflációt minél gyorsabban képes legyen ismét elérni a magyar gazdaság.
Virág Barnabás azt is elmondta, a jegybank addig folytatja a kamatemeléseket, ameddig az inflációs előrejelzések fenntartható módon a jegybanki célsávba csökkennek. Azt is közölte, hogy ezen célok teljesülését az MNB legközelebb a szeptemberi kamatdöntőülésen a friss inflációs jelentés ismeretében vizsgálja felül. Még nem épült be a nyersanyagok elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős drágulása az élelmiszerek árába, így a Takarékbank agrárüzletágának elemzői arra számítanak, hogy a következő egy évben tovább emelkednek az élelmiszerárak, és több évig fenn is marad ez a növekedési ciklus, mondta az Inforádiónak a Takarékbank agrárelemzője. Híja Csabával beszélgettem.
Nyersanyagpiaci szuperciklusnak nevezzük, amikor az árak ilyen spirálisan és tartósan emelkednek. A szupercikluson keresztül maga a termeléshez szükséges inputanyagok és energia, a gépek és maguk a termelő kapacitások, amiket létrehozunk, azok ugye mind-mind drágábbak lesznek, és azért, hogy ezek kigazdálkodhatók legyenek és fenntartható maradjon a jövedelmezőség és a termelés színvonala és szintje, ezeknek az értékesítési árakba be kell épülnie. körülbelül egy 1-3 éves periódusban kell most arra készülnünk, hogy a mai 1000 forintos bevásárlásunk az egy ilyen 3-6%-os költségalapú növekményen felül ugye lesz egy alapanyag költségemelkedés is, ami lehet akár két számjegyű is, de emellett egyébként a várakozás konszenzusosan az, hogy a minimálbér és a versenyszférának a bérszintje is nőni fog.
Az átlagos 3-6%-os áremelkedés mellett lehetnek olyan termékek, amelyeknél az átlag fölötti áremelkedés prognosztizálható?
Igen, elsősorban az állati termékek. Ez egyébként a termelés berendezkedéséből adódik, ugyanis ugye az állati termékek költségszerkezetében a fajonként eltérően, de 60-70%-ot jelentenek a takarmányozási költségek. Ugye a takarmányozás az gabona alapú és egyéb növények és adalékokból adódik, most ezeknek az ára nem egy esetben akár 50%-kal is drágult. Ez végső soron magában a bekevert takarmányban ez kb. 30%-os áremelkedést jelent, amit hogyha áttételesen például egy hústermék árában, az csak a takarmány alapanyag, az 20%-ot jelent. Amit egyébként végső soron a boltok polcain, az közel biztosan kimondható, hogy lehet akár két számjegyű áremelkedés is.
Melyek ennek az árupiaci szuperciklusnak az okai? Kizárólag a pandémia, vagy pedig azért vannak más okok is a háttérben?
Legjobban befolyásoló tényező ez egyébként ténylegesen a pandémia volt, de már előtte is egyébként ugye azt veszük, hogy 2019-es év végét már egy eleve túlfűtött volt a világgazdaság. A jegybankok viszonylag laza politikát folytattak, amit egyébként ugye a pandémia hatására még jobban lazítottak. Mellette, hogyha csak a szűk pátriákánkat nézzük, a mezőgazdaságot, ugye a kínai ASP,
Sertéspest is,
igen, nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolta a világpiaci tendenciákat, tehát azért is alakult ki egy nagyon erős kereslet, mert a kínai lefeleződött sertésállománynak az etetéséhez szükséges takarmányt Kína, akkor ez 2018-19-re beszélünk, akkor eladta. És amikor jött a pandémia, akkor nagyon-nagyon hirtelen elkezdtek pótolni ezeket a készleteket, stratégiai készletezés céljából, illetve nyilván ezt a kivágott sertésállományt nekik újra kellett telepíteni, és ugye az anyakocáknak a takarmányozásához neki plusz-plusz takarmány szükséglete volt, ezért Kínának volt egy nagyon-nagyon erős elszívó hatása, és még azon belül egyébként még a 2020-as évben Kínában árvíz is volt, ami miatt a legnagyobb takarmány alapanyagok a kukoricának a termés mennyisége csökkent.
Hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, volt hasonló, tehát tudunk hasonló példát hozni árupiaci szuperciklusra, amely az élelmiszerárakban is nagyon karakteresen határozottan megmutatkozott?
Maga jelenség utoljára 2010-13 között volt, de teljesen más alapfolyamatok és teljesen más szerkezet mentén. Viszont akkor elsősorban a commodity, tehát magának a feldolgozatlan termékeknek az ára volt az, ami jelentősen megemelkedett. Ez végső soron akkoriban a fogyasztói árakban nem jelent meg olyan mértékben, mint ahogy most megjelenhet.
Híja Csabát, a Takarékbank agrárüzletágának elemzőjét hallották. 10 milliárd forintot fektet be a magyar startup cégek támogatásába a kormány a Széchenyi Alapok alapkezelőn keresztül. Ez az eddigi legnagyobb ilyen program Magyarországon. A részletekről Jobbágy Dénest, a Széchenyi Alapok elnök vezérigazgatóját kérdeztem.
Azt látjuk, hogy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül az utóbbi 10 évben a startup ökoszisztéma. Nagyon sok új kockázati és magántőke alap jelent meg, és sok új tőke alap kezelő. Ezek között vannak nagyon komoly állami szereplők, és egyre több magánszereplő is, magánpiaci szereplő. És ezek most már viszonylag magas színvonalon, és jól el tudják látni azokat a kis-középvállalatokat, akik már oda eljutottak, hogy alkalmasak egy ilyen finanszírozásra. És azt látjuk, hogy viszont megjelenik egy hiány, hogy ebből egyre kevesebb van, mert nincsen egy olyan komoly felhordó hálózat, aki hozná a projekteket. Ugye a High Venturesnek van egy nagyon jó programja, de az egy dobozos termék, és az csak ugye egyetlen egy cég, tehát hogy amennyi az ő képessége, annyit tud ebből ellátni. És arra gondoltunk, hogy azokat a piaci szereplőket, akik itt vannak most már idestóba 10-15-20 éve velünk, azokat is egy kicsit térhez juttatjuk, kicsit felpörgetjük, segítjük a munkát. munkájukat, elsősorban azzal, hogy befektetni tudjanak startupokba, és hogy a saját működési költségeiket is tudják fedezni ezzel.
10 milliárdos ugye a teljes keretösszeg, mekkora forrás áll majd az inkubátorok, illetve az accelerátorok rendelkezésére, tehát mekkora forrás tudnak majd így eljuttatni a startup cégekhez?
Most a kezdeti elképzeléseink alapján ilyen 300-tól 1,5 milliárdos befektetésekben gondolkodunk, mi mindig kisebbségben maradunk, tehát pénzügyi befektetők leszünk, és ezeket tulajdonképpen, ugye ez egy tárgyalásos felhívás, tehát ez nem egy pályázat az eddigiektől eltérően, hanem itt mi ezeket ugyanolyan befektetésnek fogjuk tartani, mint az összes többi befektetésünket, tehát egy üzleti tervet fogunk vizsgálni, azt végig tárgyaljuk, és hogyha hiszünk abba az üzleti tervbe, és hiszünk a csapatba, és itt most elsősorban arról van szó, hogy itt ezeket a csapatokat szeretnénk megtalálni, akik már letettek valamit az asztalra, bizonyítottak. Ha hiszünk a csapatba, akkor annak függvényében döntjük el a befektetés méretét. Mert hogyha ez egy olyan társaság, aki mondjuk tervez a következő néhány évre mondjuk 10 befektetést, és ezek mind-mind nagyon korai fázisúak, néhány 10-20-30 millió forintosak, akkor ő valószínűleg a befektetési range-nek 300 milliós sávnak az aljára fog lőni. Akik ennél érettebb cégekkel terveznek foglalkozni, ők valószínűleg inkább a 1,5 milliárdos tetőre fognak lőni, de ezek is elképzelések. Tehát, hogy szeretnénk, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen jelentkezők lesznek, és hogy mi az az üzleti terv, amit letesznek. És meggyőzhetők vagyunk, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő el tud értelmesen akár 2 milliárdot is költeni ebbe a programba, és erről minket meg tud győzni, akkor valószínűleg a határt ezt ki tudjuk tolni, tehát hogy nem érezzük ezt annyira kőbevésetnek. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz az érdeklődés.
Jobbágy Dénest, a Széchenyi Alapok elnök vezérigazgatóját hallották. Július 3-ától módosulnak a távmunkaszabályok, az új előírások kibővítik, de nem nevezik meg konkrétan a távmunkában is elvégezhető feladatok körét, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Legal ügyvédje. Szűcs Lászlóval beszélgettem.
Most már a hibrid munkavégzéseket is távmunkának kell tekinteni, tehát azokat a munkavégzéseket, amikor részben otthon, részben a munkáltató székhelyén vagy telephelyén történik a munkavégzés. Sőt, az új szabályozás szerint már nem csupán laptoppal vagy számítástechnikai eszközzel lehet távmunkát végezni, hanem egyéb eszközzel. Az a lényeg, hogy a munkavállaló ezt a munkát otthon végzi, akár a saját eszközeivel, akár a munkáltató által adott egyéb eszközzel. Ugye amit látni kell az új kormányrendeletnek a koncepciójával kapcsolatosan az az, hogy a felek lényegében meghatározhatják, hogy milyen feltételekkel történik az otthoni munkavégzés, illetve annak mennyi az aránya. Azonban amennyiben el kívánnak térni a jogszabályban meghatározott feltételektől, akkor ebben az esetben erről meg kell állapodniuk. A jogszabály egyébként azt tartalmazza, hogy a tárgyi évben legfeljebb a munkanapok 1/3 részében végezhet munkát a munkavállaló a munkáltató székhelyén vagy telephelyén. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkavégzés 2/3 része az otthon, vagy pedig a telephelytől elkülönült helyen történik, és 1/3 része történne a munkáltatónak az irodájában, illetve telephelyén. De mint mondtam, ha a felekettől el kívánnak térni, akkor erről köthetnek egy megállapodást, és ebben az esetben előfordulhat például az is, hogy ez az arány megfordul, vagy pedig teljes egészében például a munkavállaló otthon végzi csak a munkáját. A másik pedig az, ami tényleg egy valóban egy újdonság, hogy eddig azért a távmunkaszabályokat és ezt a home office rendszert, ezt alapvetően azoknál a munkavállalóknál alkalmazták a munkáltatók, ahol valóban számítástechnikai eszközzel történt a munkavégzés, tehát laptoppal, mobiltelefonnal. Itt a hatálynak a kibővítése, tehát hogy akár más eszközzel is végezheti a munkavállaló a távmunka keretében a munkafeladatait, ez egy valódi újdonság, ez valószínűleg megint egy olyan kérdéskör, ami a cégeket arra fogja ösztönözni, hogy a távmunkának a szabályozását egy még szélesebb munkavállalói körrel kiterjesszék.
Mire lehet itt gondolni?
Ezzel mi is nagyon sokat gondolkodtunk, ugyanis a jogszabály ugye még példálozó felsorolást sem tartalmaz, és ugyanakkor nagyon tágan határozza meg, hogy itt milyen feltételek esetén lehet távmunkáról beszélni. Szerintünk még ide sorolhatóak például azok az esetkörök, amikor a munkavállaló alkatrészt szerel össze a saját otthonában, vagy pedig egy olyan telephelyen, ami nem tartozik a munkáltatóhoz. Például akár a varázs is ide tartozhat, de mondom, a jogszabály erre vonatkozva nem tartalmaz igazán több támpontot, tehát ezt valószínűleg a gyakorlat fogja kialakítani. Ami nagyon fontos, hogy ilyen esetekben a felek erről valóban támmunkaszerződésben állapodjanak meg, tehát hiába var valaki otthon, abban az esetben, hogyha nincsen erre vonatkozó munkaszerződés módosítás, hogy ezt támmunkaként végzi, akkor ebben az esetben például a támmunkára vonatkozó támogatást azt nem lehet biztosítani.
A távmunka támogatása alatt a költségtérítést, a rezsitérítést érti?
Igen, itt ugye nagyon sok kérdés merült fel az elmúlt években is azzal kapcsolatosan, hogyha a munkavállaló részben vagy egészben a saját munkaeszközeit használja a munkaeszközként, tehát például a saját asztalát használja, a saját lámpáját használja, a saját internet előfizetését használja, akkor ugye itt a költségtérítés az hogyan történik, és ugye a tavaly ősszel bevezetett jogszabály az erre most már egy általány összegű költségtérítési lehetőséget biztosított. Na most az új szabályozás figyelembevételével ezt a költségtérítést, ezt ki lehet például az előbb említett varróműre is terjeszteni, hogyha például a saját eszközeit, a saját áramát fogyasztja.
Egyébként mi a tapasztalat, vagy van-e visszajelzésük ügyvédi irodaként arra vonatkozóan, nyilván ugye ez nem egy objektív adat, hogy körülbelül a távmunkában foglalkoztatott munkavállalók hány százaléka kaphatott ilyen rezsitérítést, rezsiátalányt?
Hát ugye ez a rezsi általány, ez gyakorlatilag egy elszámolási metodika, ami egyszerűsíti a feleknek az elszámolását. Azért az ügyfelek megkereséséből arra következtethetünk, hogy körülbelül az ügyfeleknek az 50%-a gondolta úgy, hogy a munkavállalók számára ilyen típusú általány költségtérítést biztosít.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Legal ügyvédjét hallották. Folytatódott a 2021 elején kezdődött enyhe bérleti díj emelkedés az albérletpiacon. A Központi Statisztikai Hivatal és az ingatlan.com júniusi lakbérindexe 1,6%-kal haladta meg az előző havi szintet. Egy ezzel ellentétes tendencia is megfigyelhető ugyanakkor a bérleti piacon. Budapesten jelentősen nőtt az olcsóbb, 100 000 forintos bérleti díjjal kínált albérletek aránya. Több vidéki városban pedig akár már 60 000 forintért is ki lehet venni egy kisebb lakást. A részletekről Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét kérdeztem.
2021. júniusában a KSH ingatlan.com lakbérindexe tovább emelkedett, ugye ez egy idei évben kezdődött trend, vagyis azt jelenti, hogy hónapról hónapra nagyon enyhe mértékben, kb. 1-1,5%-kal mindig emelkednek a bérleti díjak, de mivel 2020 tavaszától kezdve 2020 végéig 20-30%-kal csökkentek a lakbérek, ezért ez még egy nagyon enyhe korrekciónak számít. Idén júniusban például országos szinten 1,6%-kal, Budapesten pedig 1,8%-kal nőttek a bérleti díjak. Ennek ellenére az figyelhető meg a kínálatot vizsgálva, hogy az olcsóbb lakások, vagy az olcsóbb lakóingatlanok és albérletek aránya az albérlet kínálatban 2020 júliusához képest jelentősen erősödött. Budapesten 6%-ról, pontosabban 6,3%-ról 7,9%-ra nőtt, ami egy jelentős változásnak tűnik, hiszen a bérlők számára leginkább az a legfájóbb pont, hogy nagyon nehéz megfizethető albérleteket találni most a kínálatban.
Egyébként a különböző kerületekben miként alakult az olcsónak mondható albérletek aránya?
Az olcsó, mint fogalom, relatív az albérletpiacon, de mi ezt a 100 000 forintos lélektani határt fogalmaztuk meg megfizethető vagy olcsó kategória legfelső határának, és óriási különbségek vannak az egyes kerületek között, mert a legnagyobb arányban a 100 000 forintnál olcsóbb albérletek 21., a 10. és a 16. kerületben találhatók meg. Itt 26, illetve 24%-os ezeknek az arányuk. Szinte megduplázódott ezeknek a százalékban kifejezett aránya. A 21. kerületben 14-15%-ról növekedett 26%-ra, a 10. kerületben pedig 13%-ról nőtt 26%-ra, míg a 16. kerületben csak egy enyhe 22%-ról 24%-ra történő növekedés történt az olcsó albéletek arányát tekintve. A másik véglet pedig a 6., 5. és a 2. kerületet jelenti. Itt 4, 1,6 és 1,2%-os a 100 000 forintnál olcsóbb albéletek aránya teljes kiadó lakás és ház kínálatban.
Mi figyelhető meg a megyei jogú városokban, vagy a nagyobb egyetemi városokban, ahol szintén azért jelentős igény van az albérletek iránt, tehát mondjuk Szegeden, Pécsett, Győrben megtalálható-e relatíve olcsó ingatlan, és nyilván ott az olcsó is más, mint a fővárosi 100 000 forintos határ.
Igen, minden nagyvárosban, egyetemvárosban a helyi fizetésekhez érdemes mérni azt, hogy mi számít olcsónak és megfizethetőnek, ezért ezekben a nagyvárosokban a budapesti 100 000 forintos lélektani határ helyett itt a 60 000 forintos határsávot figyeltük, és ebből az derül ki, hogy a legnagyobb egyetemvárosokban nőtt a megfizethető és olcsó albérletek aránya, Veszprémben például 3,6%-ról 9%-ra, Szegeden 5,5%-ról 7%-ra, Győrben 5%-ról 6%-ra. Ugyanakkor vannak városok, ahol csökkent ezeknek a megfizethető albérleteknek az aránya. Ilyen például Miskolc, ahol 8%-ról 6%-ra csökkent, vagy éppen Debrecen, ahol 5%-ról 3%-ra csökkent a 60 000 forintnál olcsóbb albérletek aránya. Ez az egész kép leginkább azt mutatja, arra utal, hogy most már sokkal kiegyenlítettebbek a mozgások Budapest és a többi egyetemváros között. Azok, akik ingatlan befektetésben gondolkodnak, az eladó ingatlanárak közötti nagy különbségekből adódóan lehet, hogy jobban járnak, hogyha a következő ingatlan befektetésüket ezekben a vidéki egyetemvárosokban hajtják végre.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.